Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál Kollát György. A mai amatőr óra évvégi szemezgetésre, de nem hódkomoly visszatekintésre vállalkozik. Felidézünk olyan eseményeket, pillanatokat, amelyek országvilág számára jellemzik 2010-et. Önkényes lesz a válogatás, itt ez szabad, ez nem a pártos jog és a politika világa. Szóba kerül a közélet, egy kis történelem, és a válságra appelláló politikai bornyultság is. Itt mindjárt picit megállok. Az megy ma a közpolitikában, hogy politikai pókert játszanak, szüntelenül all in formájában. Csak hogy más a mozi és más az élet. Beszélünk a parlamentről, szóba kerül az új magyar sajtóprés, majd a futball, a konyha, a jog és az emberi méltóság. Próbáljuk megtippelni, kinek lehet happy end a leköszönő év, és mi várható utána. Megtudhatjuk, hogy milyen is egy váncsaféle rakott, alkohollal megbolondított ez meg az, ünnepi étvágy csinálóval beavat bennünket Megyesi is, a hentes mesterség szótárába, a Karmonáditól a Felsálig, és Megyesi Gusztávtól kapunk nosztalgikus képet a sportközállapotairól. Nem marad el a játékos feladvány sem, de most az egyszer humortalan megfejtők kíméljenek vagy passzoljanak, tessék az agyokat elengedni, pihent, hogy nélkül nem lesz jó megoldás megfejtés. Megfejtés persze sokfajta lehet, már van az interneten, a fórumon vagy 10 belőle. A stúdió vendég tehát Megyesi Gusztáv és Váncsa István, két élő szívbéli donor és publicista, sok éles meglátással és míves szellemességgel. Szervusztok, urak!
Van szerencsém!
Jó estét, szervusz!
A hallgató nevében is köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Rövidesen visszatérünk az adás bevezető gondolataihoz, de előbb, még az első szünet előtt következik a vendégek felkonferálása. Bemutatás szükségtelen, az ország műveltebb fele ismeri és tiszteli Megyesi Gusztávot és Váncsa Istvánt. Megpróbálok velük kapcsolatban mégis valami újat felidézni. Megyesi Gusztávtól sok szélsőséges ember tart. Fújnak rá. Pedig íme Megyesi Gusztinak egy jellegzetes laudációja az internetről vettem le. Idézem, az ő poénjain mindig gondolkodni kellett, szóval mindig volt még valami mögötte. Olyan volt a humorban, mint Máté Péter a zenében. Megyesi Gusztáv az internet szerint ezt Boncz Gézáról mondta. Így van ez?
Nem. Én soha.
Ha nem, hogy van?
Életemben nem hivatkoztam Máté Péterre. Egy, kettő, meg én nem is gondolkodtam még Máté Péter után. Boncz Géza poénon meg pláne nem gondolkodtam meg. Hát a poén az azért van, hogy üljön egyből. Tehát én ott nem meditáltam a Boncz Géza mondott valamit, amit jót köhögtem.
Bizony.
Nem, összekeverték. Szegény Benkóczi művész úrtól elvették ezt a szép mondatot, és nekem adták. De ez az övé.
Igen. Köszönöm a korrekciót. Veled kapcsolatban azt lehet tudni, csak az ostobasággal szemben vagy kérlelhetetlen. Én azt látom sportszerető emberként, hogy senki sportágyú cikkében nincs annyi derűs múlt és borús jelen, mint épp a tiédben. Váncsa Pista konyhaművészete, ihlető forrás, orákulum fiam nagymamája számára, itt van a kezem ügyében Pista egyik új könyve, az a cím, hogy Lakoma. A Mamut egyik könyvesboltjában elfogyott, csak úgy kaptam, hogy az eladó megismert és kerített valonnan egy példányt a kétféle új könyvből. Két csoda van Pista könyveivel kapcsolatban, az egyik a piával felturbózott finom ételek a sora, nagyon-nagyon jók az alkoholos kajáid, a másik, hogy főzés közben nem illan el az itók, hanem jó része belekerül a lábosba. Ez is bravúr.
Másik része a szakácsban.
A szakácsban. Igen, a legjobb helyre kerül. Így van. Pista mellett ültem annó a heti hetes adásában. Mindannyiunkban volt egy kis drukkolás, kivéve Váncsát. Lenyűgöző nyugalommal és tárgyi történeti tudással brillírozott ott és akkor, ahol is amikor nem mindig nyerő a százas IQ felettieknek szóló poén. Mondjátok Guszti és Pista, egyelőre néhány mondattal, legfőképpen mi volt a jó és a rossz idén nektek és az országnak, és ugyanolyanra, jobbra vagy rosszabbra számítatok jövőre. Egy rövid összegzés.
Pista. Magyarországon csak jó történt ebben az esztendőben, ugyanis a magyar nép visszaszerezte az önrendelkezés jogát és
Kitől?
Képességét.
Kitől?
Ez a mennyiben van.
Igen.
Én ezt most fejből idéztem, reméltem ugyan, hogy itt fog a lógni a stúdióban a nenyi, és akkor pontos szöveget tudok beolvasni, de valamilyen oknál fogva nem lóg itt a nenyi, nem tudom, hogy miért. Nem, mint hogyha nem tudnám fejből. Csak hogy az a helyzet, hogy a feleségem tegnap kikérdezte tőlem, néha kikérdezzük egymástól természetes módon, és két helyen hibáztam. Na most ezt rádióban nem lehet megengedni, és nem csak amiatt a jeges megvetés miatt, ami a hallgatók részéről sújtana majd engem, hanem azért sem, mert én nem akarom a lelkeket eltorzítani azzal, hogy hibásan idézem a nennyit. Úgyhogy a továbbiakban hát csak óvatosan fogok rá hivatkozni, tehát a lényeg az, hogy Magyarországon csak jó dolog történt. A világban nem annyira. A világban nem annyira, már kezdeném azzal, hogy ez az év pénteken kezdődött. Én nem vagyok babonás, de egy év ne kezdődjön pénteken. És 13-án se kezdődjön.
Most nem végződjön.
Nem. Az év első napján, ugye volt Pakisztánban egy merénylet, egy röplabda meccsen 90-valahányan meghaltak. Így kezdődött ez az esztendő. Ez így kezdődött, egy röplabda meccsen, szóval ez valami...
És látod, ha most valami, nem mondod, nekünk már eszünkbe se jut, és ez a borzasztó. Túllapoztunk rajta.
Nem igaz. Kérem szépen, január 12-én volt egy földrengés, ugye? De akkora rohadt nagy földrengés volt Haitin. Haitin, ahol 230 ezer embert
halt. Máig nincs
230 ezer ember halt meg, és még csak 12-e volt.
Most néztem meg az előkészült fotókat, valami 45 döbbenetes képek, és nekem az úgy tűnt, mintha valamikor 20-30 évvel ezelőtt lett volna. Mert tényleg, vagy azért, mert öregszik az ember, és akkor hosszabbodnak az évek, a napok, minden.
Ja. És még járvány jött utána hozzá, mintha nem volna elég bajuk
szegény. Teljesen biblikus volt az egész, teljes katasztrófa. És még valami, amit fontos meg, április 20-án kezdődött a mexikói jövőben, amikor felborult, vagy felrobbant, vagy mit csinált az a...
Tankajó?
Az olajkitermelő, a BP-nek. Ami egy olyan környezeti katasztrófát okozott, amihez fogható egyáltalán még nem volt. Viszont volt még egy dolog, amit én nem tekintek katasztrófának, ugyebár az izlandi vulkánkitörés. Ugyan vulkáni hamut lövelt a levegő égbe, és elsötétítette Európa fölött az eget.
Igen.
Ám de. Ez kérem szépen a magyar parlamenti választások első fordulója után kezdődött. Sokan vannak, akik a Földet élőlénynek gondolják, ősanyának, gaja, ugye? És én úgy gondolom, hogy ennek az izlandi vulkánnak a kitörése nem egyéb, mint gaja kitörő öröme, amit a magyar választások első fordulója után érzett.
Hogy ez nekünk nem jutott eszünkbe. Guszti, te hogy látod ezt az élet? Jó és rossz oldalára.
Velem csak jó történt. Én a önrendelkezési jogomat megőriztem családom belül, ez a legfontosabb, mint hogy ez sikerült, én nekem semmi bajom az égvilágon nem volt. Úgyis azon kapom magam, mert hát most már én is a Pistát követem, elmúltunk 60 évesek, hogy nekem ez egy ilyen kettős dolog, van az én magánéletem, a családom, a ablakot kinyitom, zaj bejön, elég sokat szellőztetek, de a külvilág az meg... Ahogy a tanyán ülő embernek a tévéképernyőjén, ahogy zajlik. Uh-huh. Nem tud fölidegesíteni. Vagy belenyugodtam mindenbe, vagy ugyanilyen hülye volt a világ feted 50 évvel ezelőtt is, csak hát más megtestesülését láttuk ennek. Például ez tényleg új, hogy a szürke pernyéből kikristályosodik, és egy kétütemű motor, és az a köztársasági elnök. Tehát ez hihetetlen.
Mi lesz ebből jövőre, urak?
Hát egy újabb, mennyi egy.
Jó, hát ez természetesen pontosan így fog folytatódni, ahogy elkezdődött, de hogy is mondjam, olyan különösebb sok kételjünk nem lehet, hiszen a mostani kormányfő nagyon világosan elmondta jó előre, hogy mit kell tudni arról, ami majd következni fog, és örömmel tapasztalhatjuk, hogy mindenbe is következett. Tehát amikor ő elmondta köcsén azt, hogy ugyebár kiépül egy nemzeti centrum, magyarul megvalósul egy nagyon keményen centralizált pártállam, akkor ezt abból, hát elmondta, és megvalósult. Hát nem árult zsákba macskát. azt csinálja, amit előre pontosan megmondott. Utána azt is megmondta, hogy ez még csak a kezdet. Mert mostantól kezdve a társadalmi élet valami szegmentumának tökéletesen új alapokra kell helyeződnie. Megmondta. Azt is megmondta, hogy azért kell új alkotmányt csinálni, hogy a, hogy is mondjam, a kollektív akarat elől a továbbiakban, a kollektív akarat megvalósulása elől a továbbiakban mindenfajta akadály elháruljon. Na most nagyon jól tudjuk, hogy ez a kollektív akarat, ez egészen precízen Orbán Viktor személyes akarata. Az elől kell az új alkotmánynak mindenfajta akadályt elhárítania. Nem fogjátok elhinni, de el fogja hárítani az akadályokat.
Gusztod, mi az érdekes? 89-ben, amikor nevezett személy, most már úgy mondjuk, hogy haza küldte az oroszokat, de hát mondott a nagy egyetemetésen egy beszédet.
Kivel te? Hát farba
hasonló őket, Pista, igen. Pista, hasonló szavakat hallottam egy munkásőrnek a szájából, ugyanezt mondta Orbán Viktorról, csak egy picit más aspektusból, mint most te. Ha emlékszem, ilyen támadások érték őt, akkor mi ott nagyon felkarultuk. Tetszett nekünk ez, a szemtelensége tetszett borzasztó módon, már akkor is a szakálla, meg az egyéb megjegyzései. Az egy az szép dolog. Na, azt akarom mondani, hogy mi várható, a magyar értelmiségi két táborra fog, értelmiségi réteg két táborra fog szakadni, ezek antagonisztikus ellentétben lesznek egymásra, az egyik azt állítja, hogy ez, ami most van, meg lesz, ez a 30-as évekre haja, az a másik meg, hogy az 50-es évekre. A sajtóban ez már most nyomon követhető, hogy most mi jön vissza a Horthy-féle 30-as évek, vagy a Rákosi-féle 50-es évek. Ezzel úgy nagyjából 140 évig el lehet vitatkozni.
Még
ahogy én most a mostani helyzetet látom.
Még ennyi optimizmust. Innen folytatjuk egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünet után, tehát szünet, aztán jön vissza a rakott Váncsa Istvánnal, Megyesi Gusztávval.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Folytatódik a rakott Megyesi Gusztával és Váncsa Istvánnal. Mit szóltok a bevezető szemelvényekhez? Menjünk címszavak szerint. Például mi válik történelemmé 2010-ről, itthon vagy a világban, azon túl, amit már elmondtatok. Ide egy csúnya mondat, közéletünket jellemezte valaki így a távolból. A magyarok nem haldokolnak, ők így élnek. Ez szellemes túlzás, vagy új divatú megrovással hazvárulás. Szóval mi lesz ebből történelem, Pista?
Kérlek szépen, ami Magyarországon történt, abból mindből. Tehát ami Magyarországon most végbe ment, abból mindből történelem lesz, tudnélik, ez valójában, hogy is mondjam, csoda. Tehát az, hogy Európa közepén, Európai Uniónak egyik tagállamában, teljesen jogszerűen, mindenki szeme láttára kiépíteni egy diktatúrát, ez azért ez egy olyan dolog, amit hosszú idő múlva is emlegetni fognak, mert ilyen azért ritkán van. Ez ebben én biztos vagyok. Tehát ezt én három lépésben láttam ugye megvalósulni, mert először ugye létrejött a nemzeti együttműködés rendszere, a második lépésben a nemzeti együttműködés megtestesítő személy megvédte az én nyugdíjamat, amit én borzasztóan méltányulok, nem tudtam, hogy korábban, hogy valaki fenyegeti az én nyugdíjamat, de amikor megtudtam, hogy ő megvédte, akkor azért valami fajta jóleső, szívmelengető érzés öntött el. Végezetül pedig megvédte a sajtószabadságot, amit valakik nyilván tiporni akartak, de most már jó, mert tudjuk, hogy ő odaállt a tiporani vágyok útjába, és megvédte ezt a...
Lehet párbáját, aki a leglényegesebb, hogy lehet mindez egységbe foglalni, hogy lehet pálinkát főzni.
De
ez egy nagyon...
Igen, ez nagyon fontos.
Na de itt egy probléma van, mert minden pillanat ennek az április 27-e volt a eltelt időszaknak, minden pillanat a történelem lehet, csak az ábrázolása lesz rohadt nehéz, mert ugye annak idején megnézed a téli palotát, le lehetett festeni, az auróra ezt meg lehetett jeleníteni. És képzelj el egy fülkét, egy ilyen nejlon függönye, mert fülkeforradalom zajlott le, nem? És akkor igen, azóta fülkeszabadságharc folyik, hogy ezt hogy fogják ábrázolni, hogy ott kitör belőle egy hány ember fér egy fülkébe.
Hát még valamit hadd vessek közbe,
az a baj, hogy ilyenekre nem gondolnak.
Még hadd vessek valamit közbe, hogy ezen rendkívül örvendetes események árnyékában azért még történt más is, nevezetesen az, hogy az árvíz gyakorlatilag lemosta a földkerekségről Magyarországot, vagy gyakorlatilag az egészet, majd utána a Vörösiszap, csak hogy ezeket a dolgokat a boldogságtól már úgy szólván félőrült nép észre se vette. Mi is majdnem elfelejtettük megemlíteni.
Bizony.
De várjának, olyan hatása volt, ezt ma láttam, hogy a valamelyik amerikai tévé állomás, hát hogyha nem a CBS volt, akkor bocsánatot kérek tőlük, mutatták a Vörös Iszap országát, Budapest minden rendben van, északi szomszédunk, végig Ukrajna, Szlovákia sehol nincsen.
Jó ég.
Ez is már egy hatás lehet, tehát mi formáljuk a történelmet.
Hát bizony, úgy lehet ezt átalakítani, vagy összegezni, hogy lám Európa közepén egy decens parlamenti demokráciából csináltunk egy autoriter rendszert. Ez olyan, mintha az omletből a friss tojást rekonstruálnánk, vagy majdnem olyan.
Hát, kérlek szépen, azért ezt nem mondanám, mert a friss tojás és egy autoriter rendszer között én nem igazán találom a kapcsolatot.
Szóval, most már én sem. Jó, akkor jön egy történelmi példa.
De ebből ki fog kelni valami rántottában, meg én attól félek.
Azért nem tudjuk. Hanem találtam egy történelmi példát. Következő iskola, középiskola, mesélő, a tanár mondja, hogy körút, fiatal férfi siet, közben telefonál, elromlik a ketyere, ledobja, kitépi a füléből a Bluetooth-t, azt is megtapossa, imigyen, te is, fiam, Bluetooth! És a hallgatóságból kevesen nevetnek. Többen nem értik, hogy ki vagy mi ebben a poén.
Na most itt ezért ketté kell választani, ha tudja is, tehát ezt a latin szakosnak, történelmi szakosnak mondod, azt se nevet ezen. Ez nem olyan jó vicces, hogy tisztázunk.
Jó, de ha már Brutus errel és nem Bluetooth, azért Brutus és áldozó Julius Cézár, szóval, hogy mondjam, érkezett egy külhoni figyelmeztetés, hogy csak egy Julius Cézár volt, kár volna őt kopírozni, és itt jön az, amiről már beszélgetünk, hogy nem komilfó köztársasági mezben de facto császárságot gründolni. Vagy igen?
Hát én nem is tudom, hogy jellemeznék köztársasági egyáltalán, mert ez változó. Hogy is mondjam, magyar köztársaságot már nem emleget a legfelső hely, mert mindig csak azt mondja Magyarország. Nem mondja soha azt, hogy magyar köztársaság. Csak Magyarország.
Figyelj, Magyarország miniszterelnöke volt, ilyen nincsen, te tudod ezt, Gyuri, te tudod, mert te vagy itt alkotmányjogász, a magyar köztársaság miniszterelnök, ezt nem hallod, tényleg nem hallod.
Igen, és még egy apróságot.
Tamás Gáspár Miklós írt erről egy remek kis cikket, felsorolta, mert figyeli, és ezeket lejegyzeteli, és tényleg szép lassan majd, amikor ilyen a császár fogjuk mondani, a szevasz helyett, vagy a szia helyett, vagy a négy szavas kötőszó, de most nem akarom mondani.
Valamilyen szempontból ide tartozik, hogy 2004 után, amikor ugye beléptünk az Unióba, amikor közjogi méltóságok szóltak a nemzethez, akkor mögöttük ott volt a magyar nemzeti zászló,
igen,
és az unió zászlója.
És most 10 magyar zászló mellé nem fér oda egy uniós
se. Egy se. Amióta, hogy is mondjam, hát megtörtént ez a nagyon örvendetes esemény, azóta így, az Európai Uniós zászlók elmaradtak, eltűntek.
Hát most figyelj, szerinted ez a...
És így leszünk most ugye, bár az uniós soros elnöke. Nagyon érdekes.
Most az embereket ez izgatja?
Lesz
annyira lejártott ez a szimbolikus politizálás, egyáltalán a szimbólumok, szimbólumok, ezek mióta koronát úsztatták, meg a fölöltöztették a Lánchidat, a hídra koronát tettek, ugye a fogorvosok
gyönyörűségére,
és nevetségessé vált az egész. Hát már ez a vita is, hogy a preambulumban, mert tényleg a magyar ember nem tud aludni, hogy nincs egy normális preambuluma, hogy ott most belevenni, hogy most a szent korona, nem a tant veszik bele, természetesen az legyen bele szent korona.
És nem tudják, hogy egyben írják, vagy külön.
Köztársaság elnök vallásosabb, mint Erdő Péter bíboros, ezt tegnap tudtam meg. Borzasztó ez. Ezt nem érdekel senkit sem.
Urak, találtam ide egy rossz poént. Egyébként a dolog megtörtént. Azt mondta egy magyar nagyhatalmú potentát, hogy úgy kell nekünk az unió meg az euró, mint bikának a tőgy. Vallott ez szűk baráti körbe. De kifelé egészen más mond. Most jól teszi, sokáig teheti. Illik ez? Jó, hát mi,
most ez
mi?
A várjál, most itt ugye internetes botrány, itt jaj Pista, ez egy nagyon izgalmas téma, én úgy drukkolok annak a szerencsétlenek, aki most le van tartóztatva, aki nyilvánossága hoz,
amit kilincs, tehát minden. Melyik letartóztatottra gondolsz?
Minden, hát most miért most újabbak jöttek, amíg én úton voltam? De figyelj, ez az egész Wikileaks jelens. Miért probléma? Szóval én szívem szerint azt szeretném, ha minden, úgyis ebbe az irányba tendál a világ, minden legyen bekamerázva még otthon a klozett is, azt se bánom. Úgyis ez lesz a vége, járjon mindenki mesztelenül. És szűnjön meg a diplomáciai nyelv, hát ez borzasztó dolog.
No, ez túlzás, Buszti, hát.
Most de nem ez a gyökere, nem ezt akarják interneten, akik ezt közzé teszik?
De fogalmam sincs,
ez annyira akarnak, tetszik, de... mert hadd legyek ebbe 10 éves gyerek, hogy mindenki igen. legyen őszinte, mondja meg az igazit, ott mesztelenül pörgél, ahogy világra jövünk meg, ahogy búcsúzunk. Nem, ezen a normális. De mondott, hogy illik-e ilyet mondani. Most beszéltük adás előtt, Pista, szabad-e olyat mondani egy miniszterelnöknek, hogy szegény Merkel asszony? Ez egy hatalmas nagy sértés. Igen, de hogyha ha azok tudják, hogy ezt kimondta, akkor értéken becsüli ezt a mondatot, oda is rakja, ez egy ilyen ember, uh-huh. ilyen faragatlan, így beszél,
Ándan,
ez elmegy az energia, de, hogy értelmezik.
Szegény Merkel asszony renoméján ez semmit nem változtat. Viszont
a másik oldal rombol.
Viszont azok után, hogy ezt a magyar miniszterelnök kimondta, ezek után még tisztábban lehet látni azt, hogy a magyar miniszterelnöket tovább tulajdonképpen hova kell besorolnunk, és vele együtt hova kell besorolnunk az egész országot.
Itt egy picit megállnék, és találtam valamit, amit megosztanék veletek meg a hallgatóval. A következő. 88-89-ben mi naivon azt hittük, hogy a demokráciában megszűnik a kettős beszéd, kint meg bent, nem lesz az, hogy egyet mondok a mieinknek, egyet meg kifelé. Ugyanis lesz egy ellenzék, amik rápirít arra, aki hazudozik, vagy össze-vissza beszél. Azért is volt gyors és kezdetben nagyon sikeres a rendszerváltozás, mert 40 év elnyomott, kimondatlan szakmai tudományos igazsága előjött, és élő normává vált. Így lehetett órák alatt alkotmányos intézményeket csinálni. Hát most erre azt mondom, amit érződik, hogy megváltoztunk, meghasonlottunk, olykor szakmai tekintetben is megkettőzött minden. Abszolút kettős beszéd van, csúnyában, mint 87-ben. Én látom az egyetemen, hogy XY délelőtt míves európai előadást mond a katedrán, de utána ezt érdemben cáfolva, megszállontként Link Dumával tetemre hívott tisztelt házban, a parlamentben. Na most itt az a rossz poén elő, hogy a tudós és a politikus attitűdje haláli módon eltér.
De miért csinálja a kettőt?
Bocsánat, befejezünk, hogy az a kérdezik a tudós, hogy szerelmeskednek az elhunytak? Aztán természetesen nem. Ugyanerről a politikus, nem tudjuk, de az biztos, hogy szaporodnak. Sumák, dumák uralják a közeletet is, és ez nagyon-nagyon nem jó. Még egy dolog, nincs két ország, nem lehetne Jánusz arcú a Duma. És akkor itt az a Jánusz arc, ugye ez egy jelkép, néz előre és néz hátra, szemléltetve az időt. És egy vidéki magyar politikus következetesen ánusz arcról beszélt, komolyan.
Ánusz
arcról, emelkedetten új évet dicsérte, és nem mert rászólni az urológus. Már félni kell a dumáját is. Itt tartunk.
Na ebben az egészben az a lényeg, hogy mi itt gyapáljuk ugyebár az Orbán doktort, az országunk miniszterelnökét, de hát, és ha ő azt mondja, most megsértődik. Tegyük fel, hogy végighallgatja ezt a műsort, megsértődik, azt mondja, hogy anyátokat, lemondok. Na, és akkor mi lesz? Mi lesz utána? Ki jön helyette? Ki fog kormányt alakítani? Ki lesz a miniszterelnök?
Ez most már kitermelődik, és most félreértés ne essék, nem a gyermekeire gondolok természetesen, megvannak az utódok, tehát ez termeli önmagát, ez mint a sárkány.
Ez nem termeli önmagát.
Nem termeli önmagát?
Nem termeli önmagát.
Hát akkor még vannak ilyen tökéletes szóvívői
miniszterek? Az a párt, aminek ő a vezetője, az egy emberből áll, és az egy ember ő. Ha ő nincs ott, akkor az a párt úgy omlik össze, hogy a nyomát is egy pillanat alatt elfújja a szél.
Istenem, emlékszel, amikor Kádár rendszer alatt mindenki Kádár János tónusába kezdett beszélni? És még a kezét is úgy tette. Jó, most ez nyilván nem a történelem mozgató rugója, amit én
mondom, de eltűnt Kádár János, és eltűnt a rendszer is.
És az is elképzelhető, hogy ez a társaság fogja a legelőbb megunni, mert ugye a legközelebb van a tűzhöz, és szépen nem tudom.
Lapátra teszik.
Nem,
ilyen nem lesz. Teljesen biztos vagyok, hogy ilyen nem lesz. Tehát pillanatnyilag az van, hogy nincs alternatíva, tehát ebben a pillanatban a csökövön, a másik oldal totálisan bénult, tehát ez az MSZP, mint olyan az hadrafoghatatlan társaság. A többit meg, hát meg se említsük. Hát
te arról beszélsz, hogy a vezér marad. Én meg arról beszélek, hogy most már a legalsóbb szinten, tehát a alapszervezet, vagy mit tudom én, egy üzembe, vagy egy vállalkozásba ott van benne önkormányzatnál, ugyanazt az évrendszert használja, és a stílusa is kezd hasonlítani. Olyan, mint a ilyen
eszerg a padon. Ez így van, könyörgök, de hát ez abból a szempontból, amit én mondtam, abból a szempontból nem jelent semmit. Tehát az, hogy nincs alternatívája ennek a konkrét hatalomgyakorlási formációnak ma Magyarországon, nincs alternatívája. Most arról nem is beszélek, hogy csupa olyasmit csinál, ami a lakosság legbelsőbb, legalapvetőbb érzelmeivel konkordál. Tehát tulajdonképpen kiszolgálja mindazt, amit a publikum akart. Na most, tehát teljesen demokratikus, jogszerű módon hatalomra jutott valaki, aki azt csinálja, amit a lakosság igazából szeretne. Hát most akkor hogy lehet ezen fogást találni?
Uraim, átveszem a szót. Két elragadtatott politológust hallottunk, Váncsa Istvánt és Benyesi Gusztávot. Egyébként a politológia, ugye, az asztrológia egyik korcs üzletága. Legalábbis
jó.
Kérem szépen, szünet, aztán jövünk majd vissza. Most pedig Kardos Krisztiáni a szó hírekkel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Igaz rendszerváltó mese következik. Egy kibukott politikus kesereg otthon. Keveset tud felmutatni, de azért remél, hogy egy utcát csak elneveznek róla majd a faluba. Talán nagy sokára az alvégeregy zsákutcát ígéri a cinikus új képviselő. Ilyen a viszony a politikusok között egymás iránt. Pista és Guszti, hogy tetszik nektek a magyar parlament úgyis, mint az egykori diéta? Mit látna Mikszát ott az erkélyen, ha jegyzetelne?
A politikusok ne szeressék egymást, ez nem kell.
Korrektnek lenni kell?
A századforduló előtt, tehát úgy értem, hogy az előző századforduló előtt, még a 19. század végén, a magyar parlamentben rendszeresen verekedtek.
Lövés is elgördült valamikor, igaz?
Igen, pontosan így van. Az angol parlamentben régebben, még onnál is korábban rendszeresen verekedtek, és a folyosó az ülésterem közepén azért pontosan olyan széles, hogy egyik oldalról a másik képviselőt ne lehessen ugyebár leszúrni. A dél-koreai parlamentben rendszeresen
verekszenek.
Ukrán parlamentben. Na most én ezeket irigylem. Ezeket a parlamenteket irigylem.
Miért?
Tudnilik a magyar parlamentben. Van, nem tudom számra megmondani, hány szürke közkatona, aki egyetlen központi akaratnak engedelmeskedik. Igen. És hogy minthogy ezek a közkatonák kétharmados többségben vannak, így gyakorlatilag a parlament egyetlen központi akaratnak engedelmeskedik. Ezt nem lehet parlamentnek tekinteni a továbbiakban.
Színház?
Parlamentnek azt lehet tekinteni, ahol verekednek, kérem szépen. Színháznak is azt lehet tekinteni, ahol van feszültség, ahol bizonyos dolgok kimenete kétséges, ahol eldőlnek így, vagy eldőlnek amúgy a dolgok, ahol lehet, tehát nem lehet
és pontosan, ott
nem lehet,
igen.
Ott dőlnek, és nem lehet pontosan tudni, hogy mi lesz a kimenete. Ez még csak nem is színház, ez még csak nem is cirkusz.
Megyesi Gusztáv következik.
Én nagyon tisztelem azt a szellemi munkát, ami ott folyik, mert
mit mondtál?
Olyan kétharmad arányban eltalálják az igen meg a nem gomb közül a helyeset, amit a frakció vezető előző nap, vagy ez a dőt kijelölt nekik. A világon nincs ennyi félre szavazás. Hozzáteszem a miniszterelnökkel az élen. Na most, ha jól tudom, ez 300 ezer forint, azt hiszem, egy ilyen félre.
Most már büntetik a félre szavazást.
Tehát úgy, hogy egyébként a szociknál volt a legnagyobb ez az arány, még az elmúlt két ciklusban, úgyhogy ha ők majd újra a hatalomba akarnak kerülni, nekik a kétharmad emiatt nem lesz elég, mert sokkal nagyobb arányba kell nyerniük, meg ugye a hiba százalékot is bele kell számolni, hogy el tudjak fogadni egy törvényt. Mikszát Kálmánt meg kár volt említeni, mert Kövér László a fülélé fogva vezetné ki a parlamentből, ahogy ezt ő bejelentette. Sokan vannak, és Mikszáta meg aztán végképp nagyon sokan lennének.
De uraim, jön a díszes jövő. 2014-ben a 386 képviselőből 200 fő lesz. Amputálunk vagy boncolunk? Mi várható?
Ha jól tudom, ez összesen valami, tehát ez egy jelentéktelen összeg, én tudom, aki ezt most hallja otthon, és alig van pénz a karácsonyi ünnepek után, az mit mond erre, de összességében semmi. Ez megint a szimbolikus politizáláshoz tartozik. Ezen közben egyébként, ha a anyagi oldalról, könyvelői oldalról vesszük, vagy a gazdasági igazgató oldaláról, az államapparátus feldúzzat, meg ugyan kivették a politikai, nem a, a szakmai körből kivették az embereket, avva kiállt Szijjártó szóvivő, hogy megfeleztük őket, majd berakták magunkba őket politikai körbe, ugyanabban a funkcióba gyakorlatilag. Hát ez egy szórakozás. Ezek most már sportot üznek belőle. Hát ilyen nincsen, hogy a hány minisztérium lett? Nem tudott ez a fejbe, a 18 lett. És ezen közben, ha jól tudom, még mindig úgy dolgozik az egyik nemzetfejlesztési, jól mondom, nemzet szó biztos benne van, az mindenben benne van, nemzetfejlesztési minisztériumban van olyan, hogy két apparátus dolgozik egymás mellett, az egyik, amelyik csinálja a dolgot, ezek a régiek, még értenek hozzá, az újak meg még betanulnak.
De Gusti, ilyen volt a katonaságnál, a büntetésből egyik árkotásod, másik betemettet, ez ugyanaz.
Na jó, de ezt itt kell négy nem, de tévesz, mert nálunk költséghatékonyság szívszóval, mi maguk tevettük be, amit délután kiástunk.
Újságíró urak, mi lesz az új sajtóprés után? Tehát ugye ma aláírták az új média 2 törvényt, tehát az januárban egy nap után hatályba lép. Ti mit vártok tőle? Féltek-e tőle? Kell félni tőle?
Én vagy a vaja, de tényleg is miért kéne félni?
Ettől az ember nem fél, hanem borzad. Aha. Tehát ez egy gusztustalan dolog. Tehát ez szörnyűség, tehát ez nagyjából olyan, mint hogyha ha mit tudom én, egy vonós négyes előadása közben valaki beleszarna a nagy bőgőbe. Tehát bár ott nincs is nagy bőgőbe.
Így már úgy jelent. Itt már eleve úgy viszik be a nagy bőgőt, hogy benne van. Hát ez a lényege a média
törvény. Tehát ez egy gusztustalanság, ez a lényege, hogy a gyakorlatban hogyan fog megvalósulni, abban én biztos vagyok, hogy az elkövetkező fél évben gyakorlatilag nem fog történni semmi, mert hiszen mi leszünk az unió soros elnöke. Na most egyébként volna most a nyelvem hegyén néhány gondolat az unióval kapcsolatban, aminek mi ugye most az elnökei tudunk lenni, igen. De ezeket a gondolatokat én most nem mondom ki, mert ugyan itt a nyomdafesték nem sérülne, de azért talán még a rádió hullámok is tudnak pirulni. Minden esetre, ugyebár az unió nem tudja szabályozni azt, hogyha valamelyik tagállamában megsemmisül a sajtónyilvánosság, ellenben tudja szabályozni a savanyú uborka legkisebb méretét, és az unióban
a disznónak játszó zene,
igen,
minőség.
De egyébként az unión belül árult banánok görbületi sugarát is tudja szabályozni az unió. De most arról nem is beszélve, hogy azt is tudja szabályozni, hogy egy szerkesztőségén belül lehet-e, vagy nem lehet, és hol lehet dohányozni. De azt, hogy mit lehet megírni az újságban, vagy mit nem lehet megírni, az már a helyi diktátor feladata. Csak hát eddig még nem volt helyi diktátor az unión belül, most van az első, úgyhogy most ebben a szempillanatban nem lehet tudni, ugye, hogy mivel a teendő.
Azt tudjátok, hogy mi lesz, erre már van egy válasz, mert a Tilos Rádió megkapta az első levele, szeptember 24-én.
Szám miatt, igen.
És bocsánatok kérek a hallgatóktól, én nem vagyok járatos ebben a műfajban. Egy zeneszámot bejátszottak, Los Angelesbe írték rap, olyan a szövege, hogy négy betű szavakból áll. Hogy ez a punk a mi időnkben, amikor mi voltunk fiatalunk, indult. Na most, hát azt olyan dialektusban énekel, az ember nem érti, tehát itt a Rigó utcában senki nem érti például. Na most megérkezett a levél Boros doktornőtől, muszáj a nevét, időnként neveket is ki kell mondani, jegyezzük meg. Boros doktornő, tehát az első, aki küldötti a levelet, már azt nehezményezi, hogy a vonatkozó részt, amely káros az ifjúság fejlődésére, azt nem sipolták ki. Na most ezt képzeld el, zenébe kisipolni valamit, ami egyébként lehet, hogy sip is van. Na most ez mindegy, hanem a Tilos Rádió, most nem fogom részletesen elmesélni, zseniálisan válaszolt, és bemutatt, és levezette azt logikailag, és számokra, adatokra hivatkozva, hogy ezt a zeneszámot írd és mondd, összesen 2 16 éven aluli gyerek hallhatta. Tudnék, azzal operált a hatóság, a cenzori hivatal, hogy Magyarországon a 16 éven aluliaknak a 4%-a az beszél angolul, vagy 1%-a beszél angolul, a tilos rádiót hallgató embereknek meg a 4%-a fiatal, stb. És ott abba hagyta a mondatot, a tilos rádiót továbbít. Szóval olvassátok el, érdemes, ez önmagába ki lehet adni, mint egy kis regény olyan. A hülyeség, igen, ám csak képzel, amikor ebben benne élsz, amikor ez napi gyakorlat lesz. Igen. Mert én nagyon, nagyon nagyokat derülök most egy Bányász Rezső nevű úri emberen, hozzáteszem, ez 4 nyelven beszélt ez az ember, teljesen normális volt, csak éppen a tájékoztatási hivatal elnökeként a poszt volt borzasztó, amit ő betöltött. Igen. Hát ő ugye hozzá kapcsolódik az a híres mondás, hogy Magyarországon azt írta az egyik újság, hogy nincs sajtószabadság. Hát hogyne volna, ha megíratja, hogy nincs sajtószabadság. Igen. Ugye ez a minden krétai hazudott egy kétejével, ez a kultúrkör.
Igen.
És, na de hát most hol jön ez a médiahiva, hol jön ehhez?
Találtam én is itt témazárásul a szünet előtt még egy GB Show idézetet, pontosan erről szól. Ő írta annó az erőszakos hatalmasságról és a buta krónikásról, hogy a betűket látja, de értelmékig nem jut el. Erről van szó. Tartunk egy rövid egy perces szünetet, és aztán jövünk vissza Rakottal, Megyesi Gusztával és Váncsa Pistával.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Valóban folytatódik a Rakott Váncsa Pistával és Megyesi Gusztival. Evezzünk veszélytelenebb vizekre, a táplálkozásról lesz szó. Kiderülhet, hogy hogyan kerülünk a táplálkozás lánc egyik vagy másik végére, ugye nem mindegy hová. Ti értetek a gasztronómiához, én a jégkockát is könyvből készítem. Gyenge poén, de elmondom, a múltkor többet lapoztam a keleténél, így lett a vacsora, hamuban sült krumpli fokhagymás mézes lekvárral. Váncsa Pistát kérdezem, mi volt a csúcskaja nálad ebben az évben, és mivel készülsz szilveszterre?
Kérlek szépen, én nem főzök ugyan minden nap, de hát úgy hetenként mondjuk háromszor. Ez annyit jelent, hogy évente körülbelül 150-szer. A feleségem szerint ez gyakorlatilag mind csúcskaja.
Igen?
Igen. Ő ezt mondja. Na most az okos ember...
Vadat, halat, mi jó falat?
Az okos ember viszont nem vitatkozik a feleségével. Tehát, hogyha ő így látja ezt a kérdést, akkor én azt mondom, hogy ez így van. Hát, azt tudom neked mondani, hogy karácsonyra például a következőket készítettem. Előétel céklahagymával és dióval, gesztenyésmetélt szicíliai fűszeres tonhalragú és panpepátó volt a desszert. Ez azért így állt össze, mert ugye én most a harmadik szakácskönyvemet írom, tehát a lakomának a következő részét.
Igen.
Ami már az itáliai félsziget.
Megjelse várható mikorra?
Hát 2012 végén. Uh-huh. Tehát ez az itáliai félsziget konyháival foglalkozik. Tehát
és mindet meg is csinálod, nem csak megírod.
Természetesen, tehát mindent megcsinálok nyilvánvaló módon. Ez tulajdonképpen a kellemesebb oldal ennek. Igen. Az egész dolognak. Tehát most, amióta ennek a könyvnek az írását befejeztem, én azóta kizárólag olyan dolgokat főzök, amelyek valahol az itáliai félszigeten vagy a környező szigetvilágban lelik meg az otthonukat. Tehát ez
történik. És rakottként, ugye műsorunk címe Rakott, hát egy kicsit hadd beszéljünk haza. Milyen a Váncsa-féle rakott?
Én felírtam magamnak tekintettel arra, hogy hát van két szakácskönyvem, kérlek szépen, a most megjelentben rengeteg rakott étel van. Van egy paradizsános rakott báránysült, ez egy középkori arab szakácskönyv alapján, a kitábolt amik alapján. Van egy lecsós rakott krumpli, van benne egy rakott tök borjúhússal, ez mind a kettő török. Van benne egy rakott makaróni, ez a Jónszigetekről való. Van makedon lazanya. Az előző szakácskönyvben pedig hát rengeteg rakott étel tartalmaz. Egyébként egyik jobb, mint a másik. Be kell fáradni egy könyvesboltba, kérem szépen, meg lehet venni.
Ez volt itt a reklám. Ez a
ilyen rohadt bonyolult reklámot. Igen. Nem láttam. Ez a világ előjét tart emberek. Hát időpénz. Tudod, ez mennyibe kerül, Pist, ez 30 000 forint másodpercenként. Én csinál, először sikerült életem, nem száraz egy bébi pulyka. Voltam ott, hát és segítkeztem minden. Megmondom, mi az én bajom az egészen. Én már túl vagyok azon, amin az értelmiségi nagy része, hogy csak most söppen bele, hogy most főzünk, és akkor tudományos alapossággal. Azért ezek a Pistán, az ő szakácskönyv, az autentikus szakácskönyv. Igen. Ma ebben a percben is legalább két szakácskönyv jelenik meg, boldog-boldogtalan. Tehát minden szelemnek van egy szakácskönyv.
Sőt, most a bántják is őket, hogy írják az egyikről, hogy nem is a jó az egy amerikai pacáké.
Én már tényleg, én kizárólag azért főzöm, hogy egyrészt az input meglegyen, ugye anyagcserébe, és hogy az nekem is jól essék. Igen. És akkor az ízek. Az én problémám az alapanyaggal van, hogy ugyanannál a hentes, tehát nincs jó hentes. Hiába ismerem, ő máshonnan kapja az anyagot. Igen. Például malaszhús azért nem lesz idén, mert a malasznál aztán tényleg jó, hogyha ez egy hitvány, szerencsétlen jószág volt. A tavalyi az olyan borzasztó volt, hogy ki kellett dobni. Nem lehet meg agyonbolondítani úgy egy kaját, vagy nem, illetve nem, mi már nem iszunk annyit, hogy mi mindent megegyünk. Tehát volt olyan, hogy az ember házi buliba kutya kajáját megette. Most már nem járunk kocsmában, az egész embert kíván. Most már szép öreg urassal, nem Pista?
Női hallgatóink szerintem most fogják kikapcsolni a rádiót, sőt áramtalanítani. Van egy rossz nyesett duma. Igaz vajon, hogy a nő főz, a férfi alkot?
Egy marhaság, kérlek szépen. Ne kapcsolják ki a rádiót. Amikor egy mondat úgy kezdődik, hogy a férfi meg a nő, akkor az a mondat marhaság lesz. Tehát nincs olyan, hogy a férfi meg a nő tűnik. Van okos férfi, és van hülye férfi, ebből van sokkal több. Van okos nő, és hülye nő, ebből van sokkal több. A nők nagy része egyáltalán nem tud főzni, kis része tud főzni. Annyiban különbözik e tekintetben a férfiaktól, hogy azoknak a kis része tud főzni, és nagy része abszolút nem tud főzni. Tehát,
de azt hiszi, hogy tud.
De ugyanannyi hiszi.
Jó.
Szóval nincs különbség. A nagy szakácsok, általában az éttermi szakácsok azért férfiak, mert az éttermi szakácskodás nagyon nehéz fizikai munka.
Igen.
Ennyi. Ennyi a különbség. Egyébként, ha egy nő tud főzni, akkor tud főzni, ha nem tud főzni, nem tud főzni. Ezt nem lehet tovább fejtegetni, mert ilyen, ennyi.
Hozzátenném, például anyukám nagyon rosszul főzött, ez most nem emléke meg, viszont zseniálisan sütött.
Igen.
Érdekes az, mert...
Ez nem ugyanaz, bizony, igen.
Én a sütéssel nagyon nehezen tanultam meg például rántott húst csinálni, hogy az olyan legyen. Az nem olyan egyszerű dolog, ez is érzékel hozzá valószínű, meg hogy a gyerekkorban az ember ott legyen a nagymamája vagy anyukája körül. Hála Istenki ott voltam, tehát ő pogácsát szaggatott, egyébként érdekes, úgy emlékszem, hogy 5 perc alatt kész volt, már ettem a pogácsát, nyilván meg
nem
volt
egészen.
A... Tudom, de úgy emlékszem, az emlék ilyen, tehát mi sem egyszerű bennél, és akkor én ott voltam és gyúltam. Aztán az fekete lett ugye a kezemnek a tisztaságától, és akkor ennyivel lesütöttük, tehát hogyan magamba szívtam azt a levegőt.
Veled kapcsolatban, miután te nagyon értesz a húsokhoz, találtam egy őrült dumát, áruházban volt kiírva, hogy élőhal kapható szeletelve is. Tisztára Magyarország, komolyan.
Ez simán, tehát az, hogy csirkebélszint, ezt nyugodtan leküldheted a gyereket.
Igen.
A pacalér is leküldheted. Nem, maga a hentes is keres, és azt mondja, hogy nem tudok, de majd rendelek.
Igen.
Tehát semmilyen. Hát ennyiben értek valóban. Hanem akkor azt mondjátok meg, hogy mi a különbség, kérlek szépen a sonkás párizsi között, meg a, tehát a párizsi, miből készül a párizsi, tessék?
Hát összecsöpik a húzsának az udvarát, és valamivel megsózzák, nem?
Érted? Mi a különbség a krinolin meg a szafaládék között?
Ja, hát...
Ezt tudjátok, hogy
ezek valamikor nagyon finom dolgok voltak, igen. Tehát még a két világháború között. Én akkor még nem éltem...
A párizsi az kitűnő.
Én nem éltem, de voltak, hogy is mondjam, szavahihető emberek, akik már éltek abban az időben, beszámoltak róla, hogy ezek igen, sőt, különlegesen finom készítmények voltak abban az időben, hogy az ember ezt nem hajlandó elhinni, mert ne hülyéskedjél már velem. De
a péksütemény
is. De most nem tudod megfőzni, mert ugye a szójától kitüremkedik a bőréből, abban a
műanyagból.
Én közgazdász végzettségű vagyok, és az egyik legmegalázóbb vizsgálat az élelmiszeripari áruismeretből volt, mert én azt választottam, abból simán átmi az ember, nem tanulunk, épp elég a közgazdaság elmélettörténet. Hát az úgy eszünk, tehát majd emlékszünk rá, hogyha húzunk valamit ételt, és nem, a vörös árukat húztam. Ötöst adtak, de azt mondták, de tudom, amikor megaláznak, tehát azt mondták, hogy ön hülye. Tehát a téli szalámival jöttem azzal, hogy a szamárhúsból készítik, mert ezt hallottam hát 70-es években. De hogy csinálják, öreg disztóból, stb. Ezt illik elolvasni, ha már egy hungárikum a téli szalám, és na, nem folytatom.
Pista és Guszti, egy tesztkérdés mind a kettőtökhöz. Mivel kínálnátok meg az államfőt, ha betoppanna újévi köszöntőre? Farhát Borcsó kizárt. Mi más?
Kérlek szépen, az államfő, a mostani államfőnk, az egy olyan ember, aki erkölcsileg és szellemileg is úgy magasodik Európa népei fölé, mint a rodoszi kolosszus egykoron. Ez egy olyan ember, aki meghívás nélkül nem toppanik be sehová. Én viszont a rohadt életben nem fogom meghívni, úgyhogy tőle mennyi.
Passzolsz. És te, Guszti?
Hát én valószínűleg elmennék hozzá, és vinnék neki a kosárba.
Valami
mindenféle hát, igen, ilyen népmesékben lehet.
Jó, nem igaz, de olyan jó elmondani, nem?
Én mindig úgy főzök ott, hogy hát a betoppan.
Értem.
Magától hadódik, április 7-e óta.
Hát kérem szépen, a téma nem merült ki, de az adásidő már majdnem, úgyhogy végül nem maradt más, mint a komolytalan agytorna feladvány a hallgatónak, nem nektek. Figyelem, nem csak egy jó tipp lehetséges, már ha egyáltalán van jó tipp. Szabad fantázia kell a jó találatokhoz, és nem a weben keresni. Szóval, három kérdés, amire bolondos válasz várható. Első, kérdezik a magyar celebet, hogy miért nem nősül már meg? Válasz... Már itt látom, az interneten van, vagy 10 jó reagálás, várjuk a továbbiakat is. A második. Nincs veszélyesebb egy éhes és szomjas pontnál. Fejezze be a mondatot. Itt egy professzort idéznék. Egy professzor ezen morfondírozva megalkuvó kettest írt be az indexbe, az utolsó vizsgáján is hallatlan diáknak. Szóval, kinél nincsen veszélyesebb? Harmadik, ez egy csalafinta kérdés. Egy tévéműsorban kérdezik az ismert politikust, ön szerint hogy lehet 200-as az emberi IQ-ja? És ő válaszol. Ti meg nem válaszolhattok. A cseles derűs válaszadása hallgatót illeti meg, azonban nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, Megyesi Guszti és Váncsa Pista. Együtt köszönjük meg a hallgató egész éves figyelmét. Továbbá a rádió technikai stábjának, Ára Brigittának és József Péternek a segítő közreműködését. Boldog új évet kívánt Kollár György és az adás két vendége, Váncsa István és Megyesi Gusztáv. A viszonthallásra 3 hét múlva, legközelebb január 20-án az alkotmánybíráskodással foglalkozunk. Minden jót önöknek!